Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Az Egyesült Államok elfogadná, hogy egy Iránnal kötendő átmeneti egyességben ne szerepeljen az ország atomprogramja lezárásának kötelezettsége, de a végcél ez. Erről beszélt az amerikai energiaügyi miniszter tegnap, hogy hogyan éri el Amerika a végcélt, erről is beszélünk a következő percekben. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
No hát, amiről most az amerikai energiaügyi miniszter beszél, az arcvesztés az Egyesült Államoknak? Azért kérdezem ezt, mert ugye Trump éppen azért indította ezt a fegyveres konfliktust, hogy Irán beszüntesse az atomprogramját.
Így van, tehát a háború célja, vagy a háború elsődleges célja az teljesen egyértelműen az atomprogramnak az ellehetetlenítése, beszüntetése. Ugye az, hogy az amerikai energiaügyi miniszter nyilatkozott egy ilyet, ugye nem tudjuk pontosan, hogy a részleteiben hogy is néz ki az a megállapodás tervezet, amelyikről most éppen tárgyalnak. Ugye csak reakciókat hallunk róla, ugye az energiaügyi minisztertől most, a Trumptól, hogy neki nem tetszik az iráni válasz, de magát az anyagot nem látjuk. Ugye az amerikai szempontból ideális megoldás az lenne, hogyha azonnal meg tudnának állapodni, az nyilvánvalóan a saját feltételeik szerint az iráni atomprogram leállításáról, és ezzel egy időben a hormuzi szoros megnyílhatna mind a két fél részére. Most úgy tűnik, hogy valamilyen kompromisszumos megoldás van az asztalon, ahol először megnyitnák a hormuzi szorost, majd tárgyalnának az atomprogramról. Most persze az a kérdés, hogy ez a majd tárgyalnának az atomprogramról, ez mennyire van jól körülbástyázva. Tehát ez például mennyire határoznának meg konkrét idő kereteket erre. Tehát a hormuzi szoros megnyitása után nem tudom én mennyivel el kell kezdeni a tárgyalásokat, adott esetben mondjuk adnának egy hónapot, ezt most csak úgy mondom, de valamennyi időt arra, hogy eredményre jussanak vele, és hogyha ez nem történik meg, akkor majd mi történik. Ugye az Egyesült Államoknak folyamatosan megvan a lehetősége arra, hogy új kezdje a háborút, hiszen a haditengerészeti kötelékek azok továbbra is ott állomásoznak, a légierős kötelékek továbbra is a térségben vannak, tehát bármikor újraindíthatja a háborút. Jól láthatóan Trump elnöknek nem az a preferenciája most, hogy újraindítsa, hanem egyéb módon, finomabb módszerekkel próbál nyomást gyakorolni Iránra, leginkább az iráni olajexportnak az ellehetetlenítésére.
No de hogyha a kiinduló pontot nézzük, Irán fog bármilyen egyességet kötni az atomprogramja beszüntetésével, vagy felfüggesztésével, most ezt csak én teszem hozzá, ezzel kapcsolatban?
Hát, hogy fog-e, azt majd meglátjuk. Nem szeretne.
Miért cserébe függesztené fel? Mondjuk most nézzük ezt az állapotot.
Ugye az amerikai hozzáállás jelen pillanatban az, hogy lebegtetik a további bombázásoknak a lehetőségét, eközben egy nagyon súlyos, komoly gazdasági embargónak vetették őket alá, tehát ugye egyfelől vannak mindenféle szankciók, másfelől ami a legsúlyosabb, hogy nem engedik az iráni olaj és gázexportot. És azt remélik, hogy ez a nyomás elég lesz, ez a kettős nyomás, fenyegetés elég lesz ahhoz, hogy az irániakat jobb belátásra bírják. Emellett van egyébként egy pozitív ajánlatuk is, mégpedig az, hogy amennyiben beleegyeznek ebbe, akkor feloldják a szankciókat, vagy legalábbis annak jó részét, és mindenféle kölcsönösen hasznos gazdasági együttműködésbe kezdhetnek Iránnal.
Ugye említette az előzőekben, hogy nem biztos, hogy szerencsés, nem tudom már pontosan, hogy fogalmazod, de nem biztos, hogy szerencsés, ugye, hogyha az Egyesült Államok tovább folytatja ezt a katonai konfliktust. Ugye a sajtóhírek most már arról szólnak, hogy Washington minden mozgatható tartalékot eléget ezzel a háborúval, és hogy a szövetségi rendszerében is repedések indulhatnak el. Ott van például Tajvan, Dél-Korea, Japán, és hát Ukrajna is azért attól tart, hogy esetlegesen fegyvert nem kap többet.
Ugye kétségtelen, ez a konfliktus most az Egyesült Államok számára a legfontosabb, ezért az erőforrásait erre a konfliktusra koncentrálja. Tehát ez azt jelenti, hogy a többieknek, még hogyha meg is rendelték adott esetben a fegyverszállítmányokat, akkor várniuk kell. Azzal azért óvatosan bánnék, hogy az Egyesült Államok kiürítette a fegyverraktárait. Azért ez nincsen egész így, tehát kétségtelenül lejjebb apasztotta, az biztos, de azért nem ürítette még ki. Arra azért vigyáznak, hogy teljesen ki ne ürüljenek ezek a fegyverraktárak. Most egyébként az egyik tanulság, amit le kell vonni, és ezt már le is vonták egyébként, hogy föl kell pörgetni az amerikai hadipart, hogy nagyobb kapacitásokkal rendelkezzen. Ezt egyébként már tulajdonképpen az iráni háború előtt levonták ezt a következtetést, ez benne van a nemzeti biztonsági és nemzeti védelmi stratégiáikban, amik most jelentek meg nem olyan régen, hogy fel kell pörgetni az amerikai hadipart.
Ez egyébként az ország gazdaságának is segítene?
Hát legalábbis a hadipari cégeknek mindenképpen segít.
Viszont csak most itt a német példa jutott eszembe, ugye, hogy azzal szeretnék, és ugye az ő történelmükben láttunk már erre példát, hogy ők azzal szeretnék elérni a versenyképességet, vagy növelni a versenyképességet, és felpörgetni a gazdaságot, hogy autós cégeket, vagy autógyárakat fegyvergyárakká alakítanak.
Hát igen, de általában a hadipar felpörgetése az átmenetileg hozhat fel, de egy ország gazdaságát nem lehet erre alapozni. Csak összehasonlításként hadd mondjam el, hogy a világon, a világ GDP-jében az autóiparnak 4-szer akkora a súlya, mint a hadiparnak. És akkor még csak az autóiparról beszéltünk. Tehát azért persze fel lehet valamennyire pörgetni, meg csúcstechnológiát lehet fejleszteni, meg hát sok hasznos oldala is van, de azért kiváltani egy egyensúlyon alapuló mindenféle területtel rendelkező gazdaságpolitikát pusztán a hadiparra alapozva nem lehet.
Mit ért el Amerika ezzel a fegyveres konfliktussal eddig?
Hát ugye ez nem zárult még le, nem, egyelőre még nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Nyilván Amerikán belül is nagy a nyomás Trump elnökön és az adminisztráción, hogy eredményeket érjen el. Van sok ellendrukker Amerikában, de hát ugye mégiscsak ez a konfliktus, ez február végén kezdődött. Még csak, ha úgy tetszik, 3 hónapos ez a konfliktus.
4 hétre tervezte az amerikai elnök.
Kétségtelenül valószínűleg hosszabb ideje tart, mint amit eredetileg terveztek. Kétségtelenül Irán reziliensebbnek bizonyult, de tehát az Irán az, hogy politikailag reziliensebb, mint ahogy gondolták, az nem jelenti azt, hogy a gazdasági nehézségeket örökre el tudja viselni. Uh-huh. Tehát minden esetre ez a háború azért hamarabb le fog zárulni, ez nem fog évekig eltartani, mint az orosz-ukrán háború. Viszont rövid távon nagyon súlyos gazdasági következményei vannak a világgazdaságra nézve.
Azt mondja, hogy ez a háború le fog zárulni az Egyesült Államok és Irán között. Igen ám, de Irán és Izrael között a konfliktus megmarad-e? Hiszen itt nem pusztán az atomfegyverek vagy az atomprogramról van szó.
Hát Ugye az kétségtelenül fennáll az a lehetőség, hogyha az Egyesült Államok egy olyan megállapodást köt Iránnal, amelyik nem teljesen megnyugtató Izrael számára. Ugye azt kell itt látni, hogy Izrael számára az iráni atomfenyegetés az egy egzisztenciális kihívás. Tehát ők a saját létükben fenyegetetnek érzik magukat. Az Egyesült Államok számára nem egzisztenciális a fenyegetés, legalábbis egyelőre még nem, mert az iráni rakéták nem érik el az Egyesült Államokat, ezzel szemben Izraelt elérik. Tehát egyelőre az Egyesült Államok számára nem egzisztenciális a fenyegetés, tehát lehetséges, hogy az Egyesült Államok olyan kompromisszumokat köt, amelyek a saját szempontjából elfogadhatók, de Izrael számára nem elfogadhatók. Ebben az esetben Izrael fenn fogja tartani magának a jogot, hogy időről időre visszatérjen és megsemmisítsen olyan célpontokat, amelyikről ő úgy gondolja, hogy az iráni atomprogram számára kulcsfontosságú, és eközben folyamatosan marad a konfliktusa a megmaradt iráni proxikkal. Ugye ezek közül is a legfontosabb a libanoni Hezbollah, amivel egy folyamatos háborút vív, még hogyha most tűzszünet is van, de azért láttuk, hogy ez a tűzszünet se 100%-os.
A vallási konfliktus véget érhet valaha?
Nem fog véget érni ez a konfliktus, ez örökké fog maradni.
Igen, de pontosan ez az, ugye, ami miatt újból és újból abban a térségben...
Az a kérdés, hogy együtt tudnak-e olyan megoldást találni, hogy a felek együtt tudjanak élni. És itt azért vannak pozitív jelek. Ugye az egyik pozitív tényező itt az, hogy mielőtt Irán egy síita teokrácia lett volna, tehát egy vallási alapú állam lett volna, a sah alatt Izrael és Irán viszonya az kifejezetten baráti volt. Majd, hogy nem szövetségi viszony volt a két ország között, tehát hosszú időn keresztül ez a két nép kiválóan el tudott egymással kooperálni. Eközben egy másik pozitív jel, hogy az Ábrahám akkordok megszületésekor, vagy az után Izrael és több öböl menti arab állam kiváló viszonyt tudott egymással kialakítani, és tulajdonképpen a 2023-ban októberben kezdődött háború, az azért robbant ki, mert Irán meg akarta akadályozni, hogy ugyanez a jó viszony kialakuljon Izrael és Szaúd-Arábia között. Tehát azt lehet látni, hogy ha 1948-tól kezdve nézzük a dolgot, Izraelnek tulajdonképpen minden arab állam az ellensége volt. És aztán szépen lassan egyenként béke megállapodásokat tudott kötni az arab államokkal, és mostanra már szinte mindenkivel meglehetősen jó viszonyba keveredett.
Uh-huh. Ugye, hogyha valaki most olvasgatja a híreket a közel-keleti fegyveres konfliktussal kapcsolatban, akkor részben olvashat arról, hogy tűzszünet van érvényben, aztán olvashat arról is, hogy az amerikai hadsereg megsemmisített két tankert, ugye, amelyek próbáltak belépni az iráni blokkád alá vett kikötőbe. Szóval, hogy akkor most...
Nem egészen megsemmisítette, hanem mozgásképtelenné tette.
Aha, értem, mozgásképtelenné tette. Jó, a tűzszünetbe mi fér bele?
Ezek a tűzszünetek, persze az ember azt gondolja, hogy tűzszünet az azt jelenti, hogy senki nem lő egyet sem. De hát azt láthatjuk, hogy ez se az orosz-ukrán háborúban, se a most a közel-keleti háborúban nem egészen így van. Ugye azért az nagy különbség, hogy az amerikai légierő nem bombázza Iránt. Ugye 5,5 héten keresztül minden nap bombák ezreit dobta Iránra, és ez most nincsen. Tehát ez azért már hatalmas előrelépés, de kétségtelenül olyan fenyegetéseket, mint ezek a kis hajók, gyors naszádok, ugye ezek kicsi hajók gyorsan mozognak, nehéz őket észrevenni, de hogyha észreveszik őket, akkor az amerikaiak megszokták ezeket semmisíteni, mert ezek az egyik fajta fenyegetés, ami a nagyon lassan mozgó és könnyen gyúlékonyá váló tankerhajók hajók ellen az irániak be tudnak vetni. Most ilyeneket megsemmisítenek. Lehet azt mondani, hogy ez tűzszünet sértés, de azért ugye az mégse ugyanaz, mint hogyha ha teljes valójában folyik egy háború.
Ugye beszéltünk itt, és azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy azért tartanak a tárgyalások, csak ugye ezekről most keveset tudni. Nyilván az orosz-ukrán háború kapcsán a béketárgyalásoknál láthattuk azt, hogy akkor, amikor kiszivárogtak az információk ezekről a tárgyalásokról, akkor utána mindig visszaesett egy kicsit az eredmény, vagy nem úgy haladt az eredmény. Úgyhogy nyilván ez az oka is lehet annak, hogy kevesebb információt tudunk róla. Most ugye hétvégén már Katarral is, Katar miniszterelnökével is tárgyalt az amerikai külügyminiszter. Ugye ők Katar közvetítőként már többször részt vett ebben a folyamatban. Ugye itt nem csak Iránról beszélünk, hanem ott van Katar, ott van az Egyesült Arab Emírségek. Mind a kettőnek a gazdasága múlik most azon hosszú távon, hogy ez a háború, ez milyen irányba halad. Milyen szerepet tud vállalni itt a béke megteremtésében, akár Katar, akár pedig az Egyesült Arab Emírségek. Ugye a szakértők azt mondják, hogy itt nem, hogy a háború lezárása után közvetlenül majd visszaáll az energiának az ára, és akkor újból fellendül a világpiac, hanem itt nagyon hosszú távú következmények lesznek.
Ugye az biztos, hogyha holnap megállapodást kötnek, akkor minden nem áll vissza holnap után reggel. Tehát időbe fog ez telleni, de azért az teljesen egyértelmű, hogy ezek a kicsi öbölmenti királyságok, ezek a gazdasági létükért küzdenek, hiszen azért továbbra is a gazdaságuk alapját, bár megpróbáltak már diverzifikálni, de azért a gazdaságuk alapját mégiscsak az energiahordozók exportja teszi ki. Ilyen szempontból egyébként Katar az egy viszonylag jó helyzetben van, már úgy értem, hogy közvetítőként. Katar volt az, amelyik tulajdonképpen legközelebb állt Iránhoz. Mondjuk ez nem akadályozta meg Iránt abban, hogy katari célpontok ellen is csapásokat mérjen. De mégis Katar jobb helyzetben van. Az Egyesült Arab Emirátusok úgy tűnik, hogy Irán számára a legfontosabb ellenségé lépett elő egyébként. Több támadást, rakétatámadást indított az Egyesült Arab Emirátusok ellen, mint Izrael ellen. Ami azért, ha belegondolunk, azért ez furcsa. De megvan az oka a dolognak, mert tulajdonképpen az iráni cél az volt, hogy ellehetetlenítse az öbölmenti arab államoknak az életét, annak érdekében, hogy ezáltal is nyomást gyakorolja, megpróbálja meggyengíteni a szövetséget ezek között, az országok és az Egyesült Államok között. Hát ez nem igazán jött be, mert nem annyira meggyengítette, mint inkább még szorosabbra kovácsolta. Mostanra ezek a kis királyságok tulajdonképpen kénytelenek voltak belátni, hogy amíg az iráni fenyegetés fennmarad, addig nem fognak tudni tartós békében élni.
Hogy kié lesz a hormuzi szoros felügyeleti joga? Az min múlik, vagy min dől majd ez el? Ugye Irán szeretné teljes körűen felügyelni. Igen ám, de Katarhoz és az Egyesült Arab Emírségekhez ugyanúgy tartozik a felügyelet.
Ugye, ha magát a hormuzi szoros nézzük, az a szűkület, az a szoros, az egyik oldalon Irán van, a másik oldalon Omán. De ennek ellenére a nemzetközi tengerjog szerint az a helyzet, hogy hiába az egy szoros, az egy szabad nemzetközi hajóút, ahol a két parti állam az nem szedhet azért pénzt, hogy ott hajók áthaladjanak. Most, ha ha bármilyen, persze Irán megpróbálja elérni, hogy a dealnek a része legyen, hogy ő szedhessen ezért pénzt. Ezt az Egyesült Államok nagyon csodálkoznék, hogyha megengedné, tudnélik, ez teljes mértékben aláásná a szabad tengeri kereskedelmet. Ez az összes többi ilyen szorosra is, például a Malaka szorosra is, amelyik ugye Kína szempontjából rendkívül fontos. Hasonlóan akkor precedens teremtene és érvény lenne, és ez teljesen aláásná a szabad tengeri kereskedelmet, amelyik az egyik legfontosabb amerikai nemzetbiztonsági érdek.
No, ugye a 2026-os labdarúgó világbajnokságnak, ami idén nyáron lesz, a legnagyobb kérdése, hogy Irán ott lesz-e a tornán a sikeres selejtező szereplést követően, és a válogatott ugye megerősítette a részvételi szándékát, de hát ugye ezt nem minden feltétel nélkül teszi. Ez azért érdekes, mert a legnagyobb feszültséget most a vízum kérelmek, vagy a vízum kiadás okozza. Azt mondja a szövetség elnöke, hogy minden játékosnak és táptagnak, beleértve azokat is, akik az iszlám forradalmi gárda hadtestében teljesítettek katonai szolgálatukat, akadálytalanul meg kell kapnia a beutazási engedélyt. Az itt a nagyon nagy kérdés, hogy ez az Egyesült Államok számára vajon milyen biztonsági kockázattal jár, vagy járhat-e azzal?
Hát én nem gondolom, hogy komoly biztonsági kockázattal járna, mert még abban az esetben is, hogyha beengedik őket végül az Egyesült Államokba, én abban egészen biztos vagyok, hogy szoros figyelemmel fogják kísérni minden egyes lépésüket. Tehát nagyon szoros biztonsági felügyelet alatt lesznek, nem mászkálhatnak majd csak úgy szabadon bárhová.
Ugye itt most számomra az is kérdés volt, hogy most azon túl, hogy nem mászkálhatnak bárhova szabadon, hogy milyen módon világítják egyáltalán át, persze hát nyilván egy vízumhoz kell, de hogy milyen módon világítják át azokat, akik beutazhatnak itt éppen a labdarúgó bajnokság kapcsán az országba.
Én ennek nem vagyok szakértője, de hát ugye a hírekből azt lehet visszafejteni, hogy azért komoly átvilágítások vannak. Az, aki már utazott az Egyesült Államokba és vízumot igényelt, ott ugye egy nagyon komoly kérdőívet kell kitölteni, hosszú-hosszú évekre visszamenőleg az összes utazását fel kell tüntetni. Ugye, de ez csak az egyik oldala a dolognak. Az a kérdés a másik oldalon, hogy ez tényleg ellenőrzik vagy sem. És mekkora erőforrásokat tesznek abba bele, hogy minden egyes információnak utána is járjanak. Ugye valószínűleg ez változó, tehát egy átlag ember egy átlag országból valószínűleg nem néznek mindennek utána, de az ilyen kiemelt biztonsági kockázatot jelentő országokból, mint mondjuk Irán, nyilván ennek sokkal nagyobb erőkkel néznek utána, és aztán különösen, hogyha egy ilyen politikailag, meg kommunikációs szempontból kiemelt esemény, mint az iráni válogatott amerikai földön, miközben háborúban áll a két ország, a futball VB-re az IRGC-hez tartozó, vagy korábban ott szolgált katonákat küld, akkor nyilvánvalóan az utolsó releváns eseményekig utána fognak nézni.
No, ugye itt minden háborúnál, így a közel-keleti konfliktusnál is, illetve a hormozi szoros lezárásának is vannak negatív hatásai, és vannak áldozatai, sok-sok polgári áldozat is. Ugyanakkor vannak olyan cégek, amelyek nyereséggel zárják majd ezt a háborút, ugye például ezek a leginkább az olajcégek. Mekkora nyereségeket könyvelhetnek el? Nyilván most nem számszerűen kérdezem ezt, illetve hát ott van még a bankszféra, amelyik jól tud teljesíteni egy ilyen válsághelyzetben.
Hát így van. Ugye az olajcégek Hát azok, akik nem a Perzsa öbölben működnek, és azok ugye nem tudják kihozni az olajukat, de azok, akik azon kívül működnek, azok számára a magas olajárak ugye a háború előtt $60 környékén volt, és most ugye változó, hogy éppen hol tart, de volt már $120 is, tehát ugye az kétszer akkora, és akkor azokban az időszakokban, amikor ilyen magas az olajár, hát kétszeres hasznot tudnak ugyanazzal a befektetéssel, vagy ugyanazzal az üzemi költséggel elérni. Tehát számukra ez kifejezetten jó. Ugye itt Európában például már az orosz-ukrán háborúnak az egyik legnagyobb nyertesének Norvégiát tartják, amelyik ugye hatalmas olaj- és gázmezőkkel rendelkezik az Északi-tenger alatt, és hatalmas profitokat tudott realizálni az orosz olaj és gáz európai kitiltása miatt.
Ugye, és akkor nem csak ezek a cégek, de itt olvasom például a Shell, a BP, a Total Energies, az ExxonMobil, a Chevron, ők mind a nyertesei lesznek ugye ennek a konfliktusnak, vagy már azok. Beszéltünk már a hadiparról, és ez is érdekes, mert ugye abból az aspektusból közelítettük meg, hogy az Egyesült Államok vajon mennyire érzi meg ennek a fegyveres konfliktusnak a hozadékát, illetve hát azt, hogy mennyire emészti fel a tartalékait. Azért a hadipar is nyer ezen, és talán nem is kicsit, ugye a Lockheed Martin, talán azt ismerjük a legjobban, ők is komoly nyerességet könyvelhetnek el.
Igen, hát ugye több szempontból is. Az egyik szempont a kiürített raktárakat újra fel kell tölteni, tehát az ismét nagy új megrendelések. Ráadásul miután levonják a háborúnak a tapasztalatait, az segít a haditechnikának a technikai fejlesztésében. Tehát minden egyes ilyen háborúban, ugyanez van az orosz-ukrán háborúban, ott ugye, amiről a legtöbbet szoktak beszélni, az a drón technológiának a fejlődése, amelyik talán most a leggyorsabban fejlődő haditechnikai ágazat, és ott a háborúzó felek gyakorlatilag hetente fejlesztenek valamit a saját technológiájukon, de ugyanezt át kell venniük a nyugati hadipari cégeknek, és itt hatalmas fejlődési lehetőség van, ezeket be kell vezetni az adott hadseregekbe, ott is raktárkészleteket kell kialakítani, tehát itt nagyon nagy fejlődésre van lehetőség.
No, hát innen folytatjuk akkor legközelebb ezt a beszélgetést. Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
És valamennyi kollégám Szőlősi Éva és Ránc Dorottya nevében köszönöm hallgatóink megtisztelő figyelmét. Csete Beátát hallották, szép estét kívánok.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Thank you.